Csendesedjünk el imádságra. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged ezért a mai napért, és köszönjük, hogy felébredtünk, köszönjük, hogy terített asztal mellé ülhettünk, köszönjük azt, hogy most pedig a te terített asztalod mellé telepedhetünk oda, köszönjük a lelki táplálékot is. Urunk, kérünk, hogy a szívünkben hadd lehessen igazi éhség és szomjúság, hogy úgy vágyakozzunk utánad, ikéd után, mint ahogyan a szarvas a hűs forrásvíz után. Urunk, most énekeltük itt az előbb ebben a kánonban, hogy te elég vagy nekünk. És ezt olyan könnyű így elénekelni, és olyan könnyű kimondani. De vajon így van ez egy-egy nehéz helyzetben? Így van ez, amikor valami bánt bennünket, vagy nyugtalanít, vagy amikor éppen indulatosak vagyunk, amikor éppen feszültség van bennünk, vagy amikor a kapcsolataink romlanak meg, elég vagy-e nekünk? Igédből tudjuk már, és a fejünkkel tudjuk ezt, hogy te elég vagy, de bárcsak tudnánk is megélni, és igaz lenne ez mindenkor az életünkben. Imádkozunk most ezért, hogy vedd így birtokba a szívünket, az életünket szent lelked által, és munkálkodj kegyelmesen bennünk is, közöttünk is. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Folytatom tovább Pál apostolnak a Filemonhoz írott levelét, és most a 8. verstől terjedő szakaszt olvasom, tehát 8. verstől, ahonnan így hangzik Isten igéje. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimuszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked és nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet. Pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Elérkeztünk oda, hogy hogyan is oldódik meg ez a bizonyos nagy kérdés, ez a probléma itt. Az a probléma, amelynek a lényege ugye az, hogy van ez a bizonyos Onézimusz nevezetű rabszolga fiú, aki meglopta a gazdáját Filemont, aztán elszökött, és szökése közben valahogy valamilyen módon, ennek a részleteit nem tudjuk, találkozott Pál apostollal. E találkozásnak a gyümölcse az lett, hogy Onézimusz megismerte az Úr Jézus Krisztust, és elfogadta őt urának, és aztán úgy tűnik itt a levélből, hogy ott maradt Pál apostolnál, aki ekkor börtönben volt, aki fogoly volt, és azt sem hallgatja el igazából az apostol, hogy nagyon jó szolgálatot tett neki Onézimusz ott a börtönben, segített neki, és ez bizony nagyon jól esett az idős, és ráadásul beteg apostolnak. Igen ám, de az apostol azt is érezte, hogy azért ez így nincs egészen rendben. Sőt, azt lehet mondani, hogy kétszeresen nincs rendben. Az odáig nagyon jó, és Istennek lehet hálát adni érte, hogy Onézimus Jézus Krisztust megismerhette, hogy ő is odafordult hozzá, és megértette azt, hogy a bocsánatára van szüksége, és kérte is ezt a bocsánatot, és így megújult az élete, azaz az élő a mindenható Istennel Jézus Krisztus által rendeződött a kapcsolata. De valami még hiányzik. Hiányzik az, hogy Onézimus rendezze a dolgát az ő gazdájával, Filemonnal is. Hogy odálljon elé, és mondjuk bocsánatot kérjen tőle azért, amit tett. Másrészt pedig Pál apostol azt is tudta, hogy az sincs igazából rendben, hogy ott van nála a börtönben Onézimus, hiszen Onézimus bár megszökött, de Filemonnak a tulajdona. És igaz az, hogy jó szolgálatot tesz ott a börtönben az apostolnak, jó jött neki a segítsége, de hát azért ezt így mégsem lehet sokáig csinálni, mert Pál apostol nagyon jól tudta azt, hogy keresztény emberként sem kellene neki potyáznia. Ez volt az a két dolog tehát, ami miatt érezte és tudta az apostol, hogy vissza kell küldeni Onézimuszt a gazdájához. Na de hát, hogyha visszaküldi a gazdájához, ez életveszélyt jelent Onézimus számára. Hiszen, ezt tudjuk, azt gondolom mindnyájan, hogy hogyan büntették akkor a szökött rabszolgákat, leginkább kivégezték őket, már csak azért is, hogy a többieket elrettentsék, de hogyha nem is végezték ki esetleg őket, akkor viszont megbélyegezték őket, és nagyon kemény bánásmódban volt részük, és a legutálatosabb munkát bízták rájuk. Ha hazaküldi Onézimuszt, akkor igaz, hogy Filemon keresztjén, de hát azért a keresztjén emberek is tudnak méregbe gurulni, meg dühösek lenni, meg a keresztjén emberekben is feltámadhat azért még a bosszúvágy, gondolhatják azt, hogy a jogaimat mégiscsak érvényre juttathatom, és ez megtörténhet Filemon esetében is. Ennek pedig nem szabad kiszolgáltatnia Onézimuszt. De akkor mi legyen a megoldás? Ő szereti Onézimuszt is, tehát ezt a szökött rabszolgát is, de szereti Filemont, a rabszolga gazdáját is. Most akkor melyiket szeresse jobban? Hát nem kell egyiket sem jobban szeretnie, és meg is találta ő a megoldást, méghozzá abban, hogy igen, visszaküldi Onézimuszt, mert ez így tisztességes, de ugyanakkor ír egy levelet, és így született meg ez a levél, amelyet mi most a héten tanulmányozunk, és ebben a levélben védelmet kér a szökött és tolvaj rabszolga számára. Azt is tudjuk, hogy ezt a levelet nem maga Onézimus vitte el, hanem egy másik keresztény testvér. Tehát gyakorlatilag, amikor visszatértek Kolosséba, Filemonhoz, akkor valószínűleg az a másik testvér állt oda először, ezt megint nem tudjuk pontosan, csak sejteni lehet. És amikor megjelent Onézimus Filemon előtt, az ő gazdája előtt, akkor azért ott volt ez a levél, sőt valószínűleg előbb olvashatta el a levelet, azt a levelet, amelyben benne volt Pál apostolnak ez a kérése, hogy ne úgy fogadd őt vissza, mint tolvaj és szökött rabszolgát, hanem úgy fogadd őt vissza, mint testvért. Hiszen megtért, hiszen ő is Isten gyermeke. döbbenetes ez a kérés, és biztos, hogy abban az időben akárki nem fordult ilyen kéréssel egy rabszolgatartó úrhoz, valahol ez is jellemzi Pál apostolnak és Filemonnak a kapcsolatát is, hogy egyáltalán Pál apostol kérhetett ilyet, és mert ilyen kéréssel odafordulni Filemonhoz. Hiszen ennek a kérésnek igazából az a lényege, hogy úgy fogadja vissza Onézimuszt, mint vele egyenrangú társat a Krisztusban. Ez a szó, hogy Krisztusban, az Úrban, ez egyébként többször is megtalálható a levélben. Ez az a bizonyos közeg, ahol úgy minden más jelentőséget kap. És itt is ezt látjuk. És igazából én most szeretnék mind a három szereplővel kapcsolatban egy-egy dolgot, egy-egy gondolatot kiemelni. És eközben látni fogjuk azt, hogy hogyan is tud az Úr azokban dolgozni, akiknek tényleg megnyílik a szívük előtte, és hogyan tud olyasmit is elvégezni, ami másképp elképzelhetetlen. De ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy hogyan oldódhatnak meg valóban konfliktusok és nehézségek. A legelső szereplő mindjárt Pál, az, aki a levelet írta, aki ezzel a kéréssel fordult Filemonhoz. Én igazából az élet történetét nem szeretném most elmondani, már csak azért sem, mert többünk számára ismerős, de most mindenképpen arra gondolnunk kell, ahogyan itt odafordul ehhez a Filemonhoz. Ő maga is megfogalmazza itt a levélben, hogy én megparancsolhatnám neked azt, hogy fogad vissza a szökött rabszolgát. Miért parancsolhatná meg? Azért, mert lelki vezetője Filemonnak, sőt, valószínűleg lelki atya is, ahogyan arra tegnap már utaltam, hogy Filemon is Jézus Krisztust úgy ismerhette meg, hogy Pál apostol beszélt róla. Így tehát joga lenne Pál apostolnak megparancsolni Filemonnak, hogy fogadja vissza ezt a szökött rabszolgát. Ő azonban azt mondja, hogy nem parancsolok, hanem kérek, kérlek téged. Kérlek téged, mint testvéremet az Úr Jézus Krisztusban, hogy cselekedd ezt meg. A másik pedig, amire nagyon érdemes odafigyelni Pál apostollal kapcsolatban, az az, hogy nem a saját fényelmét nézi. Hiszen mondtam azt, hogy nagyon jó volt neki az, hogy ott a fogságban ott volt mellette egy darabig Onézimusz, ez a szökött rabszolga. Segített neki, könnyebb volt neki ott. De mégis lemond erről, tehát nem ragaszkodik ehhez, mert tudja, hogy Jézus Krisztusnak az a tetsző, az lenne a tetsző, hogyha ezt az egész ügyet rendezik úgy, ahogyan azt itt a bevezetőben már elmondtam. Tehát nem a saját érdeke, a saját java fontos, hanem azt nézi, hogy ezt az ügyet hogyan lehet Jézus Krisztus szerint rendezni. És ennek megfelelően cselekszik. A második szereplő, akit most kiemelnék, Onézimusz, maga a szökött rabszolga. Gondoljunk csak bele egy picit a helyzetébe. Meglopta a gazdáját, elszökött tőle, és igaz, hogy utána Pál apostollal találkozva Jézus Krisztust megismerte, és minden bizonnyal Pál apostoltól tudta azt, illetve nem csak Pál apostoltól, hanem hiszen ott élt már a Filemon házában azelőtt is, hogy Filemon keresztjén, na de hát azért, még biztos, hogy az ő szíve is remegett, amikor arra gondolt, hogy mi lesz, amikor én hazatérek, amikor oda kell állnom az én gazdám elé. Biztos, hogy ilyen kérdések azért átfutottak az ő agyán, hogy az a Jézus Krisztus, akiről nekem Pál apostol beszélt, és akiben én is felismerhettem az én megváltómat, akinek a szeretetéből és hatalmából már valamennyit megláthattam és megtapasztalhattam, az a Jézus Krisztus vajon most ebben a konkrét helyzetben meg tud engem védeni? Vajon Filemont tudja-e úgy befolyásolni, hogy Filemonnak ne az indulatai váljanak uralkodóvá, tehát ne azok öntsék előtt, és annak megfelelően bánjon aztán Onézimusszal. Vajon milyen büntetésre számíthat? Túléli ezt a büntetést? Igazából arról van szó, hogy merje hinni Onézimus azt, amit elvileg, elméletben hitt. De most a hétköznapok gyakorlatában kellene ezt komolyan venni. Érezzük talán azt, hogy ez biztos, hogy egyfajta vizsga volt Onézimus bimbózó hitének. Tőle azt lehet megtanulni, hogy rá lehet bízni magunkat így az Úr Jézus Krisztusra, mint ahogy végül is ő rábízta magát az Úr Jézus Krisztusra, és úgy indult haza, hogy Jézus Krisztusba vetette az ő bizalmát. És végül mi az, amit megtanulhatunk Filemontól, a gazdától, a rabszolgatartótól? Bár ő volt a gazda, és ő volt az Úr, neki sem volt azért könnyű a helyzete. Magunk elé lehet egy picit képzelni a jelenetet, amikor megérkezett Onézimus, a szökött rabszolga, amikor odaállt elé. Vajon lesz-e bátorság a Filemonnak másként cselekedni, mint ahogy mindegyik kollégája cselekedne hasonló helyzetben? Lesz-e bátorság a Filemonnak a világtól, annak szokásrendjétől, annak jogrendjétől, elvárásaitól radikálisan eltérni azért, mert ő Jézus Krisztusnak szeretne engedelmeskedni. Biztos, hogy amíg Onézimus távol volt, addig többször is megtárgyalták ott a házban ezt az egész ügyet, és akkor most megjelenik, és akkor tekintse saját magával azonos súlyúnak ezt a tolvaj, ezt a szökött rabszolgát, csak azért, mert megtért. Na de hát az óriási dolog, hogyha valaki megtér az Úr Jézus Krisztushoz. Onézimusban ugyanúgy élt Krisztus már, mint ahogy Filemonban. És Filemonnak ugyanúgy megbocsátotta Isten a bűneit Jézusért, mint Onézimusnak. A legfontosabb kérdésekben tényleg nincs különbség. Hát akkor ezt mégiscsak komolyan kellene venni. Mondhatjuk azt, hogy Filemonnak is vizsgahelyzet volt ez, nem csak Onézimusnak. Hogy ő is hiszi-e azt, amit úgy egyébként hit, vagy amiről azt gondolta, hogy hiszi, és átmerje ültetni a hétköznapok gyakorlatába azt, amit eddig elvileg igaznak tartott. Isten minket is állít olykor ilyen vizsgahelyzetbe. Vajon hogyan vizsgázunk? Olyan jó lenne, ha ez a hét is segíthetne nekünk abban, hogy megállhassunk, és jól vizsgázhassunk az ilyen helyzetekben. Hiszen olyan csodálatos az, hogy valóban az Úr Jézus Krisztussal együtt képesekké válhatunk arra, hogy őszintén is szívből meg tudjunk bocsátani, és mennyire szükség van erre, gondoljunk csak bele. Akár otthon, a családban, a házasságban, házastársak között, vagy a család egyéb tagjai, szülőgyermekek között, De munkahelyen is, itt a gyülekezetben is, hogy tudjunk bocsánatot kérni egymástól őszintén, és tudjunk őszintén is megbocsátani. Tudjunk adott esetben, amikor azzal szolgálnánk a mi Urunknak az ügyét és dicsőségét, hogy lemondjunk a jogainkról. Tényleg le tudunk-e mondani a jogainkról? Hiszen, hogyha valaki nem tud lemondani a jogairól, és mindig azokat emlegeti, akkor abban olyan mérhetetlen keserűség halmozódik föl, hogy gyakorlatilag bebiztosítja magának egy életre a boldogtalanságát. Mert hogy az a keserűség az ott fog benne dolgozni mindig. Hogyha valaki nem kész arra az alázatra, amelyre Filemoniszt kiderül, végül is kész volt. Rákényszerül, de kész is volt. Akkor nem tudja észrevenni a másikban a Krisztust. És akkor sose lesz igazi, bizalmas, meghitt és őszinte kapcsolata a másik emberrel, és lazul a kapcsolata az Úr Jézus Krisztussal is. Micsoda lehetőség ez, hogy Jézus a megváltás által, a Szentlélek által egészen új emberré tud bennünket formálni. Engedjük hát mindegyikünk, hogy ezt tegye, cselekedje velünk ezen a héten is. Áldjon meg így bennünket a mi Urunk. Imádkozzunk most ezért is. Köszönjük neked, Urunk, hogy most tanítottál arra, hogyan lehet nagyon nehéz helyzeteket is megoldani. Láthattuk azt, hogy mennyivel másképp, hogyha az Úrban, hogyha Krisztusban vagyunk. És köszönjük, hogy lehetünk benned, hogy élhetünk veled, hogy úgy tartozhatunk hozzád, mint ahogyan maga az Úr Jézus, te, Urunk, beszéltél arról a szőlőtő és szőlővesző példázatában. Köszönjük, hogy lehetünk szőlővesszők, és így belőled táplálkozhatunk, hogy az élet nedveket, azokat szívhatjuk belőled. És köszönjük, hogy így lehetnek tartalmas, és nem csak bennünket, hanem másokat is meggazdagító kapcsolataink is. Köszönjük, hogy tanulhatunk ezektől az emberektől is, akikről szól Filemon levele. Köszönjük, hogy lehet tanulni azt, amit Pálnál láttunk, hogy szabad kérni, nem parancsolni, nem utasítani, hanem kérni egymást nagy-nagy szeretettel. És köszönjük, hogy azt is tanulhattuk, hogy le lehet mondani a kényelemről, akkor, amikor arra van szükség. Segíts nekünk ebben, hogy neked tudjunk engedelmeskedni konkrét élethelyzeteinkben. És köszönjük, hogy Onézimusztól pedig megtanulhatjuk az irántad való bizalmat, hogy elindulok, ahogyan ő elindult haza, úgy, hogy rád tekintek, rád tekintünk, Urunk, aki minden hatalom menjen és földön. És köszönjük, hogy Filemontól pedig lehet tanulni ezt a mély alázatot, amivel ő meg tudta cselekedni azt, hogy visszafogadta testvérként ezt a tolva és szökött rabszolgát. Úgy kérünk, hogy mindezt munkáld bennünk kegyelmedből, és köszönjük ezt neked, Urunk. Kérünk, hogy te légy őriző pásztorunk egész napunkon, te légy velünk a kiránduláson, hozz vissza bennünket épségben, és áld meg az itthon maradókat is. Ámen. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek!